hanem ha látták volna a pzsemiszlieket, amikor sorozásra mentek. Jómódú falu, csupa orvvadász. Micsoda pompa volt az, amikor a bíró sorozásra vezette őket. Csupa szalag, meg pántlika minden. És szétverték a környék összes faluját. A németeket bekergették a sörfőzdébe, és a bírónak emlékképpen egy bicskát döftek a nyakába. Elég volt egy kicsit ferdén rájuk nézni, és már is az illető seggén repültek ki a fogai. Parádé szempontjából azonban a cseh nemzet virágai voltak. Csupa dű és indulat valamennyi. Két zenekaruk is volt. És búcsukon meg ünnepeken virág meg pántlika az egész falu, pazarú felkoszorúzva és kirittyentve, ott kérem állandóan vödörben vitte valaki a beleit. Tudják, a monarchia idejében sok legény halt meg kocsmai verekedésben, vagy már útban hazafelé. Vagy felakasztották magukat, mert sok gyerekük volt. Na, de azok a híres zsemiszliek meglestek egyszer, mert egy falujuk béli lányjal jártam. Csak hogy én gyorsan megfordultam, előrántottam a revolvert, és csak durrogtattam rájuk, és azok az óriás legények fetrengtek a földön, én pedig újra csak győztesként álltam ott, mint Tom Mix, a füstölgő pisztolya. Aztán ott volt az a kellemetlenség, az Anyeska Kruzovával. Az embereink kitalálták, hogy a Hilzner csinálta, és egy hülye még jelentkezett is, hogy ő látta a Zsezini erdőben áldogálni a Hilznert. Ez a koronatanú félkézzel a biciklit fogta, a másik félkezében meg vizet. Így aztán a Hilznert elítélték. És a zsidóknak el kellett hagyniuk Polnát, és az emberek azt a dalocskát énekelték rájuk, hogy ne vásárolj a zsidónál lisztet, cukrot, árpát, megölték az Anyeskánkat, a kékszemű lánykát. Na és látják? Az Anyeska bátyja a halálos ágyán bevallotta, hogy ő tette a pénz miatt, amely akkor a világura volt. Egyszer például egy csendőr járőrszolgálat közben megáll a kocsmában, rendel egy szelet húst, és mert ízlet hát repetálni akart belőle, de a kocsmárosné csak nem jön elő. Elindul hát, hogy megkeresse, és meg is találja. Lent a pincében. És egy kampón a lánya lóg, mesztelenül. És a kocsmárosné belőle vágta azokat a szeleteket. No, Jézus Mária! És a csendőr megvasalta, és a bíróság elé vitte. Régen, amikor az emberek még maguk csinálták maguknak a rádió meg a televízió műsort, szívesen mesélgettek egymásnak ilyeneket. Én azonban legszívesebben a városban mászkáltam. Angol ruha és lopon, az a karimás kalap. Kellemes dolog volt az bebenézni így a kirakatokba. Például egy olyan drogéria Olomó utcban valóságos élmény volt. Tele lila blanc, meg violett de Nice, meg extra finom rosa de Shiraz márkájú szappanokkal. Egyszer a Maria Schneekazerne mögött nekem támad egy dragonyos, és rám üvölt pénzt vagy életet. Más elájult volna. Én viszont előhúztam a browningomat, és azt mondtam, ha kedves az életed, akkor tűnj el, mert különben lelövöm magam. Aztán, amikor elmentem 14 napos látogatóba a bátyámhoz, és ott maradtam 30 évig, hát adtak nekem egy puskát, hogy őrizzem a gépszíjakat a sörfőzde mögött, és egy éjszaka arra ment egy csendőr, és én lekaptam a puskát, és lőttem. A hídról visszapattantak a golyók, és csak úgy fütyültek. Na de fogom én sokat kérdezgetni, hogy ki az? Egy osztrák katonának mindig elsőnek kell lőnie, hogy ő legyen a győztes. Más drogériában hajápoló vizek sorakoztak. A Cyrano márkájú például, amelynek a vinyettáján egy vízisellő emelkedett ki a tóból, és a dereka körül rózsák voltak, mögötte pedig néhány lidércláng, vagy csillag. Komolyan mondom, egy gyönyörűség. Akárcsak az a Mozart féle zene. Egyszer a Pikkék három varrólánya csónakázott, és mi klotgatyában javítottuk a sörfőzdei kutat, és az egyik szépség valamit kiáltott nekem, mire én belevetettem magam rögvest a vízbe, és a csónakjuk alá úsztam. Ez volt, kérem, az a bizonyos osztrák udvariasság. Mert akkoriban még az egyszerű emberek is úgy viselkedtek, mintha egyfolytában filmeznék, vagy fényképeznék az életüket. Odalent Dél-Morvaországban egy pékségnek segítettem a péksütemény kihordásába. Egy részeg lakodalmas menet pedig bement a templomba, és szlivovicát itattak az üvegből a szentekkel. A pap persze berohant a templomba, mint egy lökhajtásos, és ordítozott, és püfölte, és rugdosta a lakodalmasokat, és lehordta őket mindennek, őserdei banda, hát így kell az úrházába jönni mars, esküvő pedig majd akkor lesz, ha józanabbul jöztök, vagy kevésbé részegen. Én aztán Hradiszkóba mentem át maláta főzőnek. Később pedig teljes diadallal tértem haza, Csíkos ruha és modern kalap az utolsó párizsi divat szerint. Sétapálca fehér gombbal. Másokat a csendőrök hurcoláztak ki zsuppolásokkal a világban, és olyan ruhában, mintha a kutya szájából húzták volna ki. Én viszont úgy érkeztem meg, mint egy filmsztár. És 100 aranyat hoztam magammal, és kifizettem az adósságot. És Ponyikvából vettem egy tehenet, amelyet a tyátorgazda közvetített. Az, aki a régi színházból vendéglőt csinált, és akinek a nejecskéje 80 macskát tenyésztett. Naphozta csak öntötte nekik a tejet. A drogériák kirakatában látható volt még a Kaloderma márkájú preparátum. A Karlsruhe-i Wolf és Fia cég viszont az ő finom zseléjüket, meg az ő finom bőrápoló púderüket szállította Morvaországba, a dobozon egy ábrándos női fej volt, kezét a halántékán tartja, könnyű fátyol lebegi körül, és szeme a messzeségbe réved. A ponyikvai tehenet mindenki irigyelte tőlünk, svájci fajta volt, teljesen fehér. 800 aranyba került ez a példány. De később eladtuk egy hentesnek, mert meddő volt. A legmagasabb kort a családban a nagybácsi mérte meg. A katonaságnál Zugsfirer volt, és úgy tudott írni, hogy nem akadt párja. Aranykeresztet kapott a császártól, és aranyzsinórokat viselt, meg sisakot, 1,80 m magas volt. Legénykorában kidobálta az egész kocsmát a halastóba. Akárcsak a Kokori Zsimszki. Később azonban, amikor a bácsi megnősült, meg is komolyodott. Egy főerdész lányát vette el, és egy kis villát építetett magának, és pulykákat tenyésztett. És főtörzs őrmester volt. Egy szép hölgynek egyszer a Radebeuli cég Steckenpferd márkájú fehér és finom bőrápolására szolgáló liliumkrémet vettem, Zdenkának pedig egy aranyéremmel kitüntetett diszkrét és garantált eszközt, az inulint. És ő megkérdezte, hogy mit kérek érte, és én azt feleltem, hogy azt szeretném, ha elmennék sétálni. És a Zdenka, aki különben hűgutában szenvedett, nevetett. És azt kérdezte, hogy minek? Mire én megmagyaráztam, hogy az első segélykézikönyvek szerint, ha valakinek hűgutája van, akkor a legokosabb kigombolni a blúzocskát, és langyos vízzel dörzsölni a mellkast. Mire Zdenka, ennyi, te bikuci, túl sokat engedsz meg magadnak. Hát, igen. A világ mindig gyönyörű. Nem azért, mintha valóban az volna, hanem azért, mert én úgy látom. Akár csak a Puskin abban a filmben. Szegény idő előtt találták el a fején, és azzal vége is volt. A revolver csövéből csordogáltak ki az utolsó versek. Már a képekből megállapítottam, hogy a Puskin is az európai reneszánszhoz tartozott. Szép a kumpartja volt. Tudják, olyan oldalszakálla, mint a megboldogult Ferenc Jóskának, meg a Strauss zeneszerzőnek. Megyek egyszer a vízpartján, és szembe jön Libuska kerékpárom, és egyenesen rám támad, mikor hoz nekem újra bukétát, mármint egy csokor rózsát. És én egyből megcsókoltam, ahogy Hans Albers csinálta a gőzhajón, és Libuska felkiáltott, uram, teremtőm, és én nevettem, és mondom, nem vagyok én teremtő, csak úr, és ez megnevettette, és újra nekem jött az első kerékkel, így nyitva utat nekem a további kalandos vállalkozásokhoz. És? Én voltam a helyzet ura. No, de a drogériában volt még Perutanin márkájú hajdúsító is. Egész sorát a kis üvegekből. És rajtuk a feltaláló két lánya volt ábrázolva bokáig érő hajjal. Persze a monarchia nem annyira a buján növő hajzaton alapult, mint inkább a dús kebleken. Némelyeknek akkora volt, hogy hátizsákot kellett hordaniuk egy fél téglával, nehogy előre essenek a mellüktől. Az volt ám valami. Az. A sok óriás csalétek. Az egész monarchia hajnaltól napestig egyébre se gondolt, mint a mellekre. A nők kitömték magukat, és nagy szerencsétlenség volt a családra, ha a lánynak nem volt akkora keble, mint egy fél dinnye. Mostanában megint kezd ez divatba jönni. Megint akadnak olyan nők, mint a monarchia idejében, már ami a dolognak ezt a részét illeti. A Spartakiádon láttam egy óriás nőt, és egyáltalán, ahogy ott vonultak a lányaink csapatokban, a televízióban, tornaruhában, meg trikócskákban. Bizony. Mária Teréziaként vonultak. A férfi nép ettől a látványtól, a nemzetnek ettől a hatalmas defiléjétől, estére teljesen kimerült. Azon az éjszakán egy idegen kertben téptem egy csokorra való rózsát. Átmásztam a kerítésen, és diszkréten Libuska ablakára tettem a csokrot, Úgy, ahogy azt a mexikóiak meg a spanyolok csinálják. Szép kis banda az is. Egyebet sem művelnek, mint lovagolnak, és gitárkísérettel énekelnek a lányoknak. No, és másnak rám kiállt Libuska a függöny mögül, hogy látogassam meg. Mert ez volt, kérem, az én diplomatikus eljárásom. No, és így aztán tanúja voltam, amint leveti a cipőjét, és lehúzza a harisnyáját. Aztán végig feküdt a pamlagon, és megkérdezte, bizserege már a hátam. És dobálta ott magát a kanapén, és szagolgatta a rózsákat. És merezgette rám a szemét. Aztán felült, és fejteni kezdett egy blúzocskát. És amikor megvágta magát a zsilettel, azt mondta, kösse be gyorsan, mielőtt vérmérgezést kapok. És aztán miközben fásliztam, megkérdezte, ugye maga jobban szereti nálam a bárnőket. Tüstént lovagiasan megnyugtattam, kisasszony, magának más a varázsa, magas lank, és szép a lába. És ő ettől valósággal felüdült, és aztán együtt vittük mángorolni a fehér neműt, és a mámik őrjöngtek a féltékenységtől, bezzeg nekünk nem segítene, mondták. És én kitanítottam Libuskát. Az Anna Novákova álmos könyvéből. Fehér neműt mángorolni csendes titkok kulcsához jutsz. És Libuska elmondta, milyen előkészületeket tesz 21. születésnapja megünneplésére. És megtoldotta azzal, hogy ahogy elnézi a szememet, hát nem merne velem éjfélkor kimenni a szigetre. No, mondtam neki erre. Ez semmi, Libuska. Ez majd elmúlik. Maga túlságosan vad. És addig fogja ezt csinálni, amíg el nem veszi majd valami özvegy. Bizony.